A demokrácia az egyetlen olyan államforma, amelynek sorsa rajtunk múlik. Ebben rejlik ereje, de egyben sebezhetősége is. Dezinformációval és mérgező polarizációval könnyen ki lehet használni a sérülékenységét, és ezzel gyengíthető a demokratikus intézményekbe vetett bizalom. Óza Wigfors és Morten Wigfors nem kisebb feladatra vállalkozott, mint hogy elmagyarázza, szerintük miért létfontosságú, hogy felismerjük, a demokrácia értékes, és meg kell védenünk. A könyv címe Ezért demokrácia, a tudásról és a népuralomról. A fordító Dobosi Beáta, vele beszélgetünk a szerzők céljáról és legfontosabb gondolatairól.
Szerző párosról kell beszélnünk, méghozzá egy testvérpárról, Óza és Morten Wigforsról, akiket két mély meggyőződés indított arra, hogy megírják ezt a könyvet. Egyrészt az, hogy szerintük a demokrácia értékes, és számtalan jótéteménnyel és előnnyel jár mind az egyén, mind a társadalom számára. Másrészt pedig az, hogy a demokrácia törékeny, és ebben az új digitális valóságban nagyon komoly és nehezen elhárítható veszélyek fenyegetik. Az, hogy mi a demokrácia előnye, arra kétféle válasz létezik. Az egyik a társadalmi berendezkedés belső értékeire helyezi a hangsúlyt, a másik pedig a bizonyos célok elérésének eszközeként betöltött szerepére. Ugye a demokrácia abból az alapeszméből indul ki, hogy minden ember egyforma értékű és politikailag is egyenlő. Elejét veszi például az önkényuralomnak, elősegíti az önrendelkezést, védi a szabadságjogokat, úgy, mint a szólás és véleményszabadság mondjuk, kedvezően hat a gazdasági növekedésre, javítja a közegészségügyet, az írástudók arányát, védi a szexuális kisebbségeket, biztosítja a nemek közötti egyenjogúságot, békét és jólétet teremt, csökkenti az éhínség és a polgárháború kockázatát, és még hosszan sorolhatnám. És ez az egyetlen olyan társadalmi berendezkedés, ami az embereknek, az állampolgároknak a kezükbe adja a saját sorsukat. Ez egy hatalmas nagy erőssége, ugyanakkor ez a gyengesége is, ugyanis a választott képviselők visszaélhetnek a hatalmukkal, magyarán használhatják arra a hatalmukat, hogy lebontsák a demokratikus intézményeket, és előkészítsék az utat az autoriter kormányzás felé. És a szerzőpáros úgy gondolja, hogy ez a veszély nagyon is fennáll napjainkban, viszont ahhoz, hogy meg tudjuk védeni a demokráciát, tisztában kell lennünk azzal, hogy mik ezek a veszélyek, és tudnunk kell, hogy mit veszíthetünk, hogyha elveszítjük a demokráciát. Úgyhogy lényegében ez a könyv témája és a megírásának a motivációja is, tehát ezekről a veszélyekről és a következményeiről szól a könyv, illetve arról, hogy hogyan védekezhetünk ellene, ha egyáltalán védekezhetünk, vagy milyen mértékben tudjuk enyhíteni a károkat. Óza Wigfors filozófus, a doktorátusát a New York-i Columbia Egyetemen szerezte nyelvfilozófiából, tanított New Yorkban, Oxfordban és Stockholmban is. Jelenleg a Stockholmi Egyetemnek az elméleti filozófusa, nyelvfilozófiával, elmefilozófiával, ismeretelmélettel foglalkozik. Míg a testvére zsurnalisztikát tanult és 15 éven át dolgozott újságíróként, aztán diplomát szerzett történelemből és politológiából is. Őt a politológiából elsősorban a demokrácia, illetve a diktatúra és a háború viszonya foglalkoztatja, és az ő különböző képzettségük és érdeklődési körük nagyon jól tetten érhető ugye a könyv szerkezetén is, mert hogy úgy épül fel a könyv, hogy Óza filozófusként a demokráciával kapcsolatos átfogóbb kérdéseket vizsgálja 5 nagy fejezetben, míg az öccse 4 rövidebb esszét ékelt ezek közé a fejezetek közé, amelyben az autoriter állam természetét vizsgálja.
Milyen olyan jellemző veszélyforrások vannak, amivel számolnunk kellene, vagy tudatosabban kellene számolni?
Szerintem érdemes onnan elindulni, hogy a választópolgároknak, vagyis nekünk, embereknek két feladatunk van. Az egyik ugye a politikusok elszámoltathatósága, ami egy visszatekintő feladat, a másik pedig az új képviselők választása, vagyis mandátumok adása a következő ciklusra, ez pedig egy előretekintő feladat. Na most nyilván mind a kettő az ismeretekre van szükségünk. Tehát tisztában kell lennünk azzal, hogy melyik jelölt vagy melyik párt mit képvisel, milyen céljai vannak, hogy látja a társadalmat, hogyan szeretné megváltoztatni a társadalmat, és akkor tudunk a saját céljainknak és érdekeinknek megfelelően szavazni. Az elszámoltathatóság esetében pedig nyilván tudnunk kell, hogy egy adott politikus milyen politikát folytatott a hivatali ideje alatt, annak milyen következményei voltak. Mind a kettő az ismeretekre és tudásra van szükségünk, máshogy ugye ezeket a dolgokat nem tudjuk megfelelően megítélni, ami meg nyilván annak a függvénye, hogy van-e jól működő, megbízható média, amiből tájékozódhatunk és frissíthetjük az ismereteinket. És a mai világban ez az egyik veszély, hogy nagyon széles körben terjed a dezinformáció, a hamis narratíva és a propaganda, ami ugye oda vezet, hogy aki tudatlan, az még tudatlanabb lesz, mert hogy az ismeretek feldolgozása és befogadása attól is függ, hogy milyen háttértudással rendelkezünk. Ez ugye egy területspecifikus dolog. Tehát könnyen elképzelhető, hogy én bizonyos területen nagyon jól kiszűröm a hamis információkat, más területen pedig egyáltalán nem vagyok képes erre. Tehát ha mondjuk keveset tudok a klímaváltozásról, akkor nem fogom tudni megítélni ezeknek az állításoknak az igazságtartalmát. Viszont az, hogy milyen háttérismeretekkel rendelkezem, az nem csak tőlem, mint egyéntől függ, meg nem csak a saját képességeimtől függ, hanem a társadalom szerveződésétől is, tehát például attól, hogy hozzáférek-e a jó közoktatáshoz. Úgyhogy alapvetően ez a két fontos dolog van, az oktatás és a megbízható, jól működő média, és ugye úgy látják a szerzők, hogy ezek vannak mostanában különösképpen veszélyben, mert hogy széles körben terjed a dezinformáció, a félretájékoztatás, a propaganda és a hamis narratíva, amiknek a célja a választói magatartás manipulálása.
Ráadásul ugye az online térben ez hatványozottan érvényesül, tehát nem is csak az internet, hanem hát ugye a social media teret ad ennek.
Igen, a modern digitális valóság esetében is ugye két oldala van az érmének, azt hiszem, hogy ezt meg lehet így fogalmazni. Egyrészt nyilván nagyon pozitív, mert hogy hangot ad olyan embereknek vagy csoportoknak is, akiknek korábban nem volt lehetőségük megszólalni a nyilvánosságba, ami nyilván nagyon jó, mert hát a közösségi médiában mindenki hallathatja a hangját, ez egyfajta demokratizálódást jelent tulajdonképpen. Ugyanakkor a közösségi média megjelenésével átszakadtak a gátak, és ugyanígy teret adnak a dezinformációnak, vagy a szélsőséges nézeteknek
is. Igen, akartam mondani, hogy most joga van szélsőséges véleményt is közé tenni valakinek, eddig az újságokban nem jelenthetett meg a nyomtatott lapokban.
Így van, és fennáll az a veszély is, hogy aki hangosabban kiabál, akár szélsőséges nézeteket val, vagy dezinformációt terjeszt, az elnyomja a hangját annak, aki esetleg csendesebb. Úgyhogy itt nagyon nehéz egyensúlyt találni, és nagyon sokakban munkál ez a félelem. Azt hiszem, hogy a könyv említ ilyen jellegű példákat, hogy a világjárvány alatt nagyon sok újságíró és tudós került roppant kellemetlen helyzetbe, mert zaklatták őket a közösségi médiába, ad abszurdum meg is fenyegették, és éppen ezért beindult az öncenzúra folyamata, tehát egy idő után féltek bizonyos témákról beszélni, mert hogy fenyegetésekkel és zaklatásokkal kellett utána szembenézniük, és hogyha mondjuk a sajtó képviselői bizonyos témákat nem kísérnek figyelemmel, és bizonyos témákról nem írnak, azért, mert félnek a következményektől, akkor ugye már a sajtószabadság is csorbul. Tehát itt is van egy ilyen fajta negatív következménye és a közösségi oldalak térhódításának.
És ezt a helyzetet nehezíti még ugye a populizmus, ami egy nagyon fontos fejezet a könyvben.
Igen,
a
rengeteg példával, ugye?
Igen, a teljes harmadik fejezet a populizmusról szól, a populizmus és a tudás, ez a címe. Kiemeli a könyv, és én is fontosnak tartom megjegyezni, hogy létezik jobboldali és baloldali populizmus is, és igazából az egésznek három alappillére van, amin nyugszik. Az egyik az egységes népakaratnak a feltételezése, a másik az elitellenesség, és itt ugye nem gazdaságelitről beszélünk, hanem szellemi elitről, tehát az értelmiségiek, az újságírók, tudósok ellen, tudósokkal való szembenállás. A harmadik pedig az antagonizmus, ami ugye abból indul ki, hogy egy feloldhatatlan ellentétet feltételez a nép és a szakértők között. És ezen kívül a jobboldali populizmus még nagyon merev etnikai kereteket is használ a népfogalom meghatározására, tehát azok tartoznak a néphez, akik megfelelő etnicitásúak. Itt természetesen a kárhoztatott és morálisan korrupt elit is a része lesz a népnek, viszont azt mondják, hogy ők a politikai programjuk révén a nép ellenségén, mert hogy nem a népért dolgoznak, hanem a hatalomért, a multinacionális cégekért, az Európai Unióért, teljesen mindegy, hogy mit mondunk, és éppen ezért nem a nép részei. Tehát azt feltételezik, hogy van egy egységes akarattal rendelkező etnikailag homogén csoport, és ez az igaz nép, csak ők számítanak. A másik meg ugye az elitellenesség, amit mondtam, hogy elsősorban a szellemi elittel fordulnak szembe, illetve az antagonizmus, ami ugye azt feltételezi, hogy az igaz nép rendelkezik józan ésszel, tehát valamiféle ösztönös, belülről fakadó tudással, aminek révén képes eljutni az igazsághoz, és emellett ugye az agyon iskolázott elit labdába sem rúghat. És ezt az ellenségképet gyakran a demokrácia lebontására, a demokratikus intézmények lebontására is felhasználják, hiszen ugye mi értelme van nekünk a választások tisztaságával törődni, hogyha az ellenfél úgyis gonosz. Innentől kezdve ez a kérdés teljes mértékben okafogyottá válik, illetve ebből következik még az is, hogy a populisták a szerzők szerint valamiféle idealizált és elképzelt múlt után vágyakoznak, amikor még minden tiszta, romlatlan és sehol el nem rontott volt. Ez lehet kulturális értelemben vett múlt, vagy faji értelemben vett múlt.
Ami persze soha nem volt.
Soha nem volt. És ezt a múltat minden esetben a patriarchális család szerkezet jellemzi, ugye, ahol a férfi és a nő között éles biológiai különbség van, és a nő helye meg van határozva, nyilván a gyerekszobában és a konyhában, és ez visszatükröződik a kormányzásban is, mert hogy az államot is egy atya vezeti lényegében, akinek a tekintélye az erejéből fakad. És nagyon jól a populista vezető Molnára hajtja a vizet a közösségi média is, hiszen mivel ő meg van győződve a saját tévedhetetlenségéről, és ebből kifolyólag a hatalomhoz való legitim jogáról, úgy gondolja, hogy nincs szüksége közvetítőkre közte és a nép között, úgy, mint mondjuk független sajtóra, hanem közvetlenül szól a néphez, és a nép is közvetlenül szól hozzá, amit ugye a közösségi média teljes mértékben lehetővé tesz, tehát kiküszöböli azokat, akik elvileg ugye a vezető és a nép között állnak, vagy állnának.
Nagyon sok országból hoznak példát ország berendezkedéséről, hogy ott diktatúra van-e, vagy látszólagos demokrácia van-e, arról elég kritikusan fogalmaznak szerintem a szerzők, de Svédországról is, Svédország berendezkedéséről is sokat írnak. Ott most mi a helyzet? Tehát volt-e olyan, ami neked érdekes volt?
Az egész könyvnek a kiinduló pontja az, hogy azt mondják a szerzők, hogy a 20. század második felében, a második világháború után egyre több demokrácia alapjait vetették meg, egyre kevesebb háborús cselekményre került sor. Ugye 1989-ben a berlini fal is ledölt, véget ért a hidegháború, a demokratizálódásnak egy újabb hulláma indult meg. Azonban a 21. század elején ez a demokratikus fejlődés megtorpant, sőt, nagyon sok helyen kedvezőtlen folyamatokat figyelhettünk meg, a demokratikus intézmények lebontását, a független bíróságok és média korlátozását, a szabad tudományos kutatás veszélyeztetését, ad abszurdum még olyan alapvető szabadságjogok korlátozását is, mint mondjuk a szólásszabadság vagy a tüntetéshez való jog. A Göteborgi Védelmi Intézet végzett erről egy felmérést, és azt mutatták ki, hogy 2009-ben még a világ lakosságának mindössze 6%-a élt autoriter vagy autokrata államban, még 10 év múlva 2019-ben ez az arány már 34% volt, és 2001 óta először több autokrata állam van a világon, mint demokrácia, ami hát ugye aggodalomra ad okot. Nagyon érdekes egyébként, hogy milyen érveket hoznak fel a demokrácia ellenfelei ezzel a társadalmi berendezkedéssel szemben. Az egyik ugye az, hogy a globalizációnak nagyon sok vesztese van. Széles csoportok jártak nagyon rosszul, és az ő helyzetük meg a kilátásaik nem különösebben rózsásak. A másik fontos érvük a nagy arányú bevándorlás. Tehát ezt a kettőt szokták felhozni, és arra vonatkozólag is végeztek egy felmérést, hogy milyen a demográfiai különbség a demokrácia ellenzői és helyeslői között, és itt vannak az Egyesült Királyságból és Svédországból származó adataink is. Az 1930 és 1960 között születetteknek még nagyon nagy aránya tartja fontosnak az, hogy demokráciában éljen, az Egyesült Királyságban 70, Svédországban pedig 80%. Ezzel szemben az 1980-ban születetteknél már sokkal kevesebben mondják azt, hogy fontos a demokrácia. Az Egyesült Királyságban csak 30%, Svédországban 60%. És azt kell mondanunk, és a szerzők is ezt mondják, hogy Svédországban viszonylag stabil a demokrácia, de azért már ott is konganak a vészharangok, nyilván ott is terjed a dezinformáció, sőt, egy dezinformációs kampány is zajlott Svédország ellen. Ugye a járványkezeléssel kapcsolatban nagyon sok kritika érte őket, a bevándorlással kapcsolatban is egyre több probléma merül fel, tehát hogy egyáltalán nem dőlhetnek hátra ők sem, és nem lehetnek nyugodtak, mert ott is megfigyelhetőek a kedvezőtlen változások és fejlemények.
Például a szakértő kormányzásról is beszélsz. A bölcsesség a fontosabb, vagy a szaktudás?
Igen, ez egy nagyon érdekes kérdés volt, ez a szakértői uralom, vagy idegen szóval episztokrácia. Ugye ott a Brexitből indultak ki a szerzők, hogy ott az embereknek olyan kérdésben kellett döntést hozniuk, amihez nem rendelkeztek elegendő ismerettel. Sőt, tulajdonképpen meg a szakértők sem tudták pontosan megmondani, hogy milyen következményekkel fog ez az egész járni. Ugyanakkor viszont egy végérvényes döntésről van szó, amiből nem annyira könnyű visszatáncolni, tehát el kellett dönteniük valamit, amihez nem értettek, aminek beláthatatlan következményei vannak, és ami kötelező jellegű. És akkor ugye felmerül a kérdés, hogy miért bízzuk az ilyen kérdések eldöntését a tudatlan és tájékozatlan választópolgárok, akik nem rendelkeznek elég tudással ahhoz, hogy fel tudják mérni, hogy mi a helyzet, és milyen következményekkel jár a döntésük. És erre Jason Brennan filozófust hozza példának, aki ugye az episztokrácia mellett érvelt, vagyis, hogy ezeket a döntéseket bízzuk olyan emberekre, akik értenek hozzá. Amúgy a gondolat nem új, mert ugye Platón államában is felmerül már a dolog, hogy hozzáértők kezébe adjuk a fontos politikai döntéseket. Mill is feszegeti ezt a kérdést, bár ő nem megy ennyire messzire, ő azt mondja, hogy nem kell feltétlenül szakértőkre bízunk ezeknek a döntéseknek a meghozatalát, elég, hogyha a hozzá nem értőket kizárjuk ebből a folyamatból, ami egy kicsit finomabb formája ugyanennek, és nagyon sok ér van egyébként, ami az episztokrácia mellett szól. Ugye nyilván az emberek többsége nem eléggé tájékozott, nagyon érzelemvezéreltek vagyunk, tehát hagyjuk, hogy az érzelmeink elragadjanak minket, és sokszor hozunk döntéseket érzelmi alapon a tények figyelembevétele nélkül. Jellemző az emberekre a csoportgondolkodás, mindannyian nyilván arra vágyunk, hogy el és befogadjanak minket, és a politikai identitásunk magvát képező nézeteket körömszakadtáig képesek vagyunk védeni. És ugye a dezinformáció, tehát a modern média környezet, a megbízhatatlan média is nagyon megnehezíti a helyzetünket, és nagyon megbonyolítja az, hogy helyes döntéseket hozzunk. Úgyhogy ez mind amellett szól, hogy jobb lenne szakértőkre bíznunk a kormányzást, ugyanakkor meg azt is kimutatták kutatásokban, hogy együtt okosabbak vagyunk, mint külön-külön. A másik dolog meg az, hogy ugye a nagy hatalom elszámoltathatóság nélkül soha nem vezet semmi jóra. Úgyhogy ezért is csinyán kell bánni ezzel a szakértői uralom dologgal, és ezt általában ugye úgy oldják meg ennek a két dolognak a viszonyát a képviseleti demokráciában, hogy ugye a választópolgárok képviselőket választanak, akik meghozzák a politikai döntéseket, de ennek során együttműködnek a szakértőkkel, akik már nyilván nem választottak, hanem ők az érdemeik alapján vannak ott, ahol vannak, és itt kell valamiféle egyensúlyt teremteni, vagy valamiféle jól funkcionáló együttműködést létrehozni.
Mit jelent az igazságon túli kor kifejezés?
Ez egy nagyon érdekes kérdés, ugye a szerzők onnan indítanak, hogy eltöprengenek arról, hogy hogy lehetséges az, vagy lehetséges-e egyáltalán az, hogy itt most van nem tudom, hogy hány milliárd ember, és egyszerűen senkit nem érdekel az igazság. Megtörténhetett-e ez egyáltalán? És arra jutnak, hogy valószínűleg nem arról van szó, hogy nem érdekel már minket az igazság, hanem arról van szó, hogy sokkal jobban toleráljuk a politikusok hazugságait. És az amerikai történelemből hoz erre példát, ugye még az 1980-as években indult ez a folyamat, de ha belegondolunk, ugye Nixon belebukott a Watergate botrányba. Ezzel szemben mondjuk Reagannek az Irán-kontra ügyben, amikor ugye amerikai tisztviselők adtak el illegális tömegpusztításra alkalmas fegyvereket Iránnak. Tehát ebben az ügyben elhangzott hazugságai már nem érték el a közvélemény inger küszöbét. Hogy ott van például Bush azon hazugsága, hogy Irak tömegpusztító fegyverekkel rendelkezik. Ebből sem lett botrány, amikor kitudódott. És akkor ugye a Trump több száz hazugságát már meg se kell említeni. A választóinak már a szeme sem rebbent meg. És hogy hogy alakulhatott ez így, hogy ennyire immunisak lettünk arra, hogy egy politikus hazudik. Nyilván itt pontosan nem fogjuk tudni megmondani, de több okot is feltételeznek a szerzők. Többnyire abból indulnak, hogy mentegetjük azokat a politikusokat, akik olyan dolgokat mondanak, ami egybevág a mi nézeteinkkel. Tehát a mi oldalunkon álló politikusoktól fogadjuk ezt el. Nem tudom, azt feltételezzük, hogy nem szándékosan hazudott, csak tévedett, és hát ugye mindenki tévedhet, vagy hogy amit a világról tudunk, az alapján ez akár igaz is lehetett volna. Illetve a harmadik, ami most még eszembe jut indokként, és ez számomra személy szerint elég meggyőzően hangzik, hogy nagyon sokszor az explicit kijelentések mögött van valamiféle implicit üzenet. Tehát ez egyfajta összekacsintás a politikus és a tábora között, hogy ezt állította, ami ugyan nem igaz, de mi tudjuk, hogy ez valójában mit jelent, és az már igaz. Egyébként az igazságon túli kornak négy ismérvét, vagy négy tendenciáját sorolja fel itt a könyv. Az egyik az, hogy a tények és a vélemények közötti különbség vagy határvonal kezd elmosódni. Tehát én nagyon sokszor, akár még egy újságcikkben is nehéz eldönteni, hogy itt most tényeket sorolnak fel, vagy valakinek a véleményét olvasom. És ebben óriási felelőssége van megint az internetnek és a közösségi médiának, mert ugye a bloggerek vagy influencerek is sokszor adnak elő úgy véleményeket, hogy ezt az ember ténynek hiszi. Sokszor jelenik meg szponzorált tartalom, vagy termék megjelenítésekkel találkozunk. A másik tendencia az, hogy előtérbe kerültek a személyes élmények, és itt ugye megint a közösségi médiához kell visszatérnünk, már sokadjára, ami ugye lehetőséget ad arra, hogy rengeteg emberrel osszam meg a saját személyes élményeimet és tapasztalataimat gyakorlatilag egy gomnyomásra. Ami rendben is van, egészen addig, amíg nem helyezik ezt egy nagyobb narratívába. A harmadik tendencia az egyfajta bizalomvesztés, tehát, hogy az emberek már nem bíznak azokban az intézményekben és orgánumokban, amik korábban nagy bizalomnak örventek, sőt, nem bíznak igazából egymásban sem. És ez azért veszélyes, mert ugye a tudásunknak alapvetően két nagy forrása van, az egyik a személyes tapasztalataink, amikhez az érzékszerveinken keresztül jutunk, amit látunk, hallunk, nem tudom, tapintunk, azok válnak a tudásunká, de hogyha. És itt a földrajz nagyon jó példa, amit szintén azt hiszem, hogy nem is ebben a könyvben, hanem az alternatív tényekben írt a szerző. Mondjuk teszem azt, jártam 10 országban, hogyha csak annyit tudnék a világ földrajzáról, amit én abban a 10 országban láttam, akkor ugye elég szerények lennének az ismereteim. Például fogalmam nem lenne, mi az a vulkán, mi az a fjord, vagy mi az a gejzír. De mégis tudom, mert a tudás másik nagy forrásából merítettem az ismereteimet, Tanultam iskolában, olvastam könyvben, hallottam a barátaimtól, akik jártak ott. És ha már nem bízunk meg sem az intézményekben, sem egymásban, akkor ugye az ismeretszerzésnek ezek a lehetőségei csorbulnak. És a negyedik nagy tendenciát mondom még, az pedig ugye a tényekkel kapcsolatos adatok értelmezésével összefüggő nézeteltérések elszaporodása, ami nyilván az, hogy a tényekkel kapcsolatban nézeteltéréseink vannak, bizonyos mértékig a tudomány normális működéséhez tartozik, ugye ezt a világjárvány alatt szintén élő egyenes adásban követhettük, hogy amit egyik nap igaznak gondoltunk, arról másnap kiderült, hogy nem az. Tehát valahogy így működik a tudomány, ugye, hogy vannak hipotéziseink, azokat ellenőrizzük, megvitatjuk másokkal, és akkor így szépen lassan egyre közelebb jutunk az igazsághoz. A gond ott van, amikor már nem lehet ezeket a nézeteltéréseket vitával elsimítani, és képbe kerül a politikailag motivált gondolkodás. Úgyhogy tulajdonképpen ezek mentén, a jellemzők mentén írja le a könyv az igazságon túli kort.
Dobosi Beáta fordítóval beszélgettünk Ósza Vigfors és Morten Vigfors könyvéről, melynek címe Ezért demokrácia, a tudásról és a népuralomról. A kötet a Tipotex kiadó gondozásában jelent meg.